Korábban évekig forintadósság, ezt hallhattuk, hogy ez a fontos, az a lényeg, hogy mi finanszírozzuk azt, amit nem tud előteremteni a költségvetés meg a GDP, most pedig devizakibocsátások jönnek. Hát ezen egy pillanatra elgondolkodtunk, hogy feltárcsáztuk.
Meg is valósult egy nagy éppen az elmúlt napokban.
Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét, ez az egyik téma, amit ma meg fogunk vele beszélni. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát aki ült svájci frank hitelben, lakossági ügyfélként, teszem hozzá, mert ez nagyon fontos, annak szerintem egy életre elment a kedve a devizázástól, de hát gyanítom, hogy az állam finanszírozása, meg a családi finanszírozás azért nem mindig van köszönő viszonyban.
De azért az állam is ezt kommunikálta, hogy a devizát felejtsük el, és magyar ember finanszírozza a magyar államot, és hogy ez az ország stabilitása szempontjából is milyen fontos, ehhez képest egy gyökeres fordulatot láttunk az elmúlt időszakban. Mi ennek a háttere?
Nézzétek, nagyon sokszor valóban analógiát szoktunk vonni azzal, hogy hogyan működik az államháztartás, meg hogyan működik a családi kassa, úgymond.
Hát hiszen Magyarország egy nagy boldog család, ugye?
Így igaz, jó esetben, de hogy valóban azt kell mondjam, hogy kicsikét is furcsának hat elsőre, hogy például ugye a háztartások már nem is vehetnek föl devizahitelt, a vállalatok is csak akkor, hogyha nekik van devizabevételük. És akkor ez egy nagyon fontos kitétel, mert ugye az államháztartás most valóban úgy tűnik, hogy egyre nagyobb arányban adósodik el devizában, de nagyon fontos, hogy közben azért Magyarországnak van devizabevétele, tehát ez nem úgy történik, hogy fogjuk, és akkor kibocsátjuk ezeket az adósságleveleket, és akkor majd egyszer csak valahonnan, nem tudjuk, hogy honnan, de majd lesz euró meg dollárunk, hogy visszafizessük. Szóval azért ez nem így működik, ugye kis nyitott gazdaság vagyunk, folyamatosan pörög az export, tehát azért van nagyon-nagyon komoly devizabeáramlás, arról nem is beszélve, hogy ezért előbb-utóbb ugye az Európai Uniós pénzek is elindulnak befelé, és hát tekintünk rá, hogy az Európai Unió nem a forintot választotta, hanem euróval fizetnek, úgyhogy ők euróban fognak nekünk utalni. Szóval ebből a szempontból azért ez kevésbé tűnik azért kockázatosnak, illetve egy nagyon fontos dolog. Ugye azt, hogy most azt halljuk, hogy eurókötvényeket, dollárkötvényeket bocsát ki Magyarország, azért érdemes megnézni, hogy összességében a teljes államadósságon belül így mekkora lesz a deviza részarány, és még mindig 30% alatt vagyunk, és csak hogy kontextusba helyezzük ezt, azért ez volt bőven 50-60% felett is. Tehát ebből a szempontból azért ez még mindig bőven egy biztonságos szintnek tekinthető, és én azt gondolom, hogy ez a fajta deviza eladósodás az, én szerintem inkább egy kicsit opportunista, inkább egy kicsikét abba az irányba megy, hogy tetszik, nem tetszik, olcsóbb most eladósodni devizában, mert nagyon felmentek a magyar hozamok, nagyon felmentek a forint hozamok, és ugye amikor most itt dollárkötvényeket bocsátottak ki legutóbb, ezt át tudjuk számolni ilyen forint egyenértékesre, és bizony kedvezőbb kamatlábak mellett tudtunk hitelt fölvenni, vagy Magyarország tudott hitelt fölvenni, mint hogyha ugyanezt az összeget forint kötvényekből próbálta volna bevonni. Szóval azért van emögött egy pénzügyi tudatosság is, úgyhogy én azt mondanám, hogy azért nincsen ettől még semmiféle probléma a magyar háztartással, nincsen ez, vagy az államháztartással, nincsen semmi probléma a forinttal, egészen olcsóbb volt így a most forráshoz.
Akkor is olcsóbb, hogyha a forint tovább gyengül?
Igazán
nem egy plusz kockázat ez végül is emiatt?
Ez egy nagyon fontos kérdés. Való igaz, hogyha ugye devizában van az államadósság része, és gyengül a forint, akkor nyilván előbb-utóbb, azért, hogyha gyengül a forint, akkor többet kell átváltani azért, hogy ki tudjuk fizetni a devizaadósságot. De pont itt jön be az a kép, hogy közben azért van devizabeáramlás. Tehát ugye ez akkor lenne fontos probléma, hogyha közben mondjuk összeomlana az exportunk, nem érkezne be kemény valuta, dollár, euró, esetleg megszűnne az Európai Uniós forrás hozzáférésünk. Tehát ez akkor jelentene igazán problémát, hogyha csak és kizárólag forintunk lenne, semmilyen oldalról nem jutnánk mondjuk euróhoz vagy dollárhoz, és akkor ez igen komoly problémát jelent. De mivel szerencsére nem itt tartunk, tehát jön be az országba külföldi fizetőeszköz, van devizatartalékunk, innentől kezdve azért ez nem egy akut probléma, És nyilvánvalóan ezért én azt gondolom, hogy ez is talán jelezheti azt, hogy van egyfajta bizakodás vagy bizalom a forint irányában, mert valóban azért inkább itt az a szokatlan, hogy nem 1 milliárd dollár értékben történt kibocsátás, hanem több mint 4 milliárd dollár értékben. Ez az igazán, hogy is mondjam, szemet felnyitó dolog, hogy nem kis összegben, hanem egy igen komoly, nagy összegben ment ki most a piacra az államadósságkezelő központ, de összességében én még mindig azt mondom, hogy igazándiból az, hogy ilyen nagy tétekben játszanak idézőjelbe, de számomra inkább azt jelenti, hogy bíznak a forintban, bíznak abban, hogy nem lesz komolyabb elpattanása a forintban, és mondom őszintén, én is ezt gondolom, de szerintem azért az éven is láttuk, hogy van potenciál a forintban, képes volt 400 alá bemenni, és én szerintem képes lesz 390, sőt, talán 380 alá is benézni valamikor az év közepe felé, ha minden úgy alakul, ahogy én azt gondolom. Most ebben az esetben pedig megint csak tiszta nyereség, hogy egy erősödő forint mellett devizában adósodunk el, részben devizában adósodunk el.
Oké, akkor van egy másik téma, amiről érdekelne a véleményed, ez pedig az lenne, hogy mennyire kell átírni a makroadatokat azért, mert jó az idő. Én 9 fokba autóztam tegnap napközben, ami nem egy január elejé állapot, valljuk be, és hogy korábban, amikor beszéltünk makroelemzőkkel, mindegyik azt mondta, hogy azért kell újraírni ezeket a számokat akkor éppen rossz irányba, mert hogy az energia költségek elszaladtak, és a megtermelt javaink jelentős részét egy az egybe át kell utalni a gáz vagy olaj ellenértékért, amit mi felhasználunk. Na most, ha enyhe a tél, mint most, és azért lehet látni, hogy máshol is.
Igen.
A gázár beszakadt, tehát hogy a háború, nem hogy a háború előtti szint, hanem a háború előtti szint alatt is van most már a gázár, akkor ez jelent bármi könnyebbséget a költségvetésben? Tehát újra kell írni a számokat, vagy ez egy nem várt extra bevétel, amit majd el lehet pattintani valahova?
Nézzétek, ez költségvetési szempontból szerintem nem jelent könnyebbséget. Hát gondoljatok bele abba, hogy amikor fel kellett tölteni a gáztározókat, akkor milyen szintek mellett, tehát ilyen 200-250 eurós egységáron kellett föltölteni a gáztározókat.
Pont a csúcson vettük lényegében, igen.
Pont a csúcson, ugye az úriember mindig a csúcson vesz. Tehát, hogy na, jelen pillanatban itt tartunk, és ez ott be van tárazva.
Tehát azt azon az áron fogják eladni a lakosságnak, tetszik, nem tetszik, teljesen mindegy, hogy milyen a piaci ár.
Így igaz. Tehát ebből a szempontból a költségvetés ezzel direkt módon nem nyer. Áttételesen nyilván valamennyit nyer, hiszen azért, ha minden igaz, akkor azt tudni véljük, hogy azért az orosz gázszerződés az hozzá van kötve ugye itt a piaci mozgásokhoz, tehát a folyó beáramlását a gáznak azért valamennyire tehermentesíti ebből a szempontból, legalábbis költségvetési oldalról, de hát a nagy kiadási tétel megtörtént, az benne van a könyvekben, azon nem tudunk mit csinálni. Amiben segít ugyanakkor, az pont a vállalati szektor. Hiszen nagyon sokan a vállalati szektorban hát szintén ilyen piaci árat követő gázszerződéseket kötöttek, de ők azok, akik most egy kicsikét megkönnyebbülhetnek, mert előre tekintve némileg csökkent az ő energiaszámlájuk, de azért ettől még ne vizionáljunk óriási nagy árcsökkenéseket mondjuk fogyasztói árakban. Nyilván itt ez most elsősorban a profit marzsokat fogja támogatni, tehát a vállalatok nem fognak hanyat homlok előre szaladni, hogy levagdossák az árcédulákat. Itt arról lesz szó, hogy megint megpróbálnak tartalékot képezni, de mondjuk hosszabb távon, ha ez ilyen alacsony szinten marad lesz a gázár, vagy összességül az energiára, akkor nyilván már azt kimerem jelent, hogy enyhülne az inflációs nyomás, és hogyha nem is látnak nagyon komoly árváltozásokat, de legalább már azt mondhatnánk, hogy nincsen talán fölfelé még tovább út, és jelen helyzetben ez is már egy kedvező változást jelentene. Uh-huh. És hát ugyanígy végül a lakossági szempontból, hogyha azt mondjuk, hogy az állam számára a költség az költség marad, de nem lesz ettől nekik sokkal jobb, mindentől között például a lési csökkentés esetében sem számolnék számottevő változással. Azt már tudjuk, hogy lényegében ugye átéliség mindenképpen marad ez az ár. Én ezt követően sem gondolnám, hogy lesz egy komolyabb változás. Meglátjuk, én szerintem ennek a mostani csökkenésnek majd talán jövőre fogjuk érezni a hatását, ha és amennyiben ezek a világpiaci árak így tudnak maradni. meglátjuk, hogy ez valóban így lesz-e. Én félek attól, hogy majd a következő ősszel azért lesz itt még hullámvasúton egy újabb felfelé menetel.
Mindezeket figyelembe véve, tehát nem kell most makroprognózisokon változtatni, már amiket mondjuk te is például az év végén készítettél az idei évre vonatkozólag, ha jól értem, viszont áruld el akkor
légy szíves. Én azt gondolom, hogy nem.
Jó. Mik a főbb számok nálad? Tehát te mekkora GDP változásra számítasz egyáltalán, plusz vagy mínusz, mert a tényleg nulla környékén szóródnak a várakozások, illetve az inflációs prognózisod az idei évre milyen most?
Hát, hogy plusz vagy mínusz, azt nehéz megmondani, most pont egy pozitív nullában vagyok, ezt értsétek úgy, hogy ilyen plusz 0,1 környéke. Uh-huh. Tehát ha nagyon sandítok, akkor pluszba van, hogyha egy kicsit kevésbé, akkor mínuszba. Tehát szerintem stagnálás közeli állapotban lesz a magyar gazdaság az idei év folyamán, az év egészét nézve. Hát az infláció tekintetében már nagyon-nagyon pessimista vagyok, legalábbis ahhoz képest, amit hallunk nagyon sok helyről. Hát én szerintem az idei évet nem fogjuk megúszni ilyen 15%-os inflációval átlagban, ez szerintem inkább 18, de lehet, hogy 19% lesz. Meglátjuk a most következő inflációt,
felott,
ha minden igaz, akkor jövő héten jön, úgyhogy az
nagyon jó fej vagy, megérte, hogy felhívjunk.
Miért te,
Péter? Én optimista vagyok, egy csomó hogy... emberrel beszéltünk, és mondták, hogy akár az év vége felé már megláthatjuk az egy számjegyű inflációt
az nem
is,
ki azt, amit Péter
és
mond.
Hogy az év összességébe véve ilyen 10% körüli lehet.
Nem, olyan már nincsen.
Azok nincs olyan már?
Az 2-3
hónap. Nem jön ki
matematikus. Nem. De az év végére az egy számjegyű, a decemberi előző évhez képest Az még mindig belefér.
Igen, az meg lehet, az lehetséges, de még így is azért bőven ott okay. lehetünk ilyen nagyon magasan átlagban.
Melyik hónap lehet a csúcs?
Hát legyen mondjuk a március.
Okay.
Én most azt látom, hogy
beírtam március. A kalendáromba márciusba valamikor felhívunk.
Kibekeljük.
Áprilisba felhívunk.
Okay.
Hogy nem ez volt ígérve. Köszönjük szépen, Péter, és nagyon boldog új esztendőt neked.
Köszönöm, boldog új évet neked.
Szervusz.
Sziasztok.